művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Bíró Eszter, a művészbejáró vendége, színésznő, énekesnő, aki hát ilyen 16 éves alig múlt, és már a Szegedi Szabadtéri színpadon, Miss Saigon női főszereplő, aztán csinált mindent annyira, hogy most ünnepli a 30 éves színpadra lépésének jubileumát, utána pedig jön a kritikai rovatom, hát abban aztán lesz minden. Kemény Henrik, tudják, Vitéz László, na meg Süsü Sárkány, ugye ő mozgatta, még akkor se sokan Bodrogi Gyulára emlékeznek, de ő a hangja volt. Alakítója, bábművész, lenne 100 éves, már 6 éves korában játszott a papája Népligeti színházában, nagyon nagy fazon volt, és aztán beszélek mindenféle előadásokról, több miskolciról, mert hogy ott is voltam most, jó néhány előadást láttam, aztán a Budapesti Fesztivál zenekarnak a koncertjéről, és a marad idő még a Nemzeti Színház Szaloméjéről is. Te egyébként ezt a 30 évet innen a Miss Saigontól számolod?
Igen, és számolhatnám egy évvel korábbról is, de valahogy azt gondolom, hogy mondjuk ott indult el a pályán.
Hát de te mindig fiatalítod magad, mert ugye azt szoktad mondani,
egyre inkább.
30 éves korodnál megálltál, és tovább már nem vagy hajlandó.
Igen, ezért kellett megünnepelnem ezt a 30. évfordulót. Van egy pár ember, aki nem tudott eljönni, vagy nem tudott lenni, és akkor mondták, hogy de ugye lesz még, én mondtam, hogy ebben az évtizedben biztos, hogy nem. Tehát egyébként sokat gondolkodtam azon, hogy is kell-e ezt egyetem megünnepelni, vagy kell-e, és egyébként természetesen nem kell. Tehát az ember folyamatosan csinál valamit, végzi a dolgát, csinál izgalmas dolgokat, akkor úgyis megnézik az emberek, ha pedig nem vagyok elég izgalmas, akkor nem néznek meg. Ez ennyire egyszerű, főleg, hogyha valaki ennyire függetlenül mindentől és mindenkitől csinálja a dolgát, mint én. De valahogy mégis, amikor már ötödszörre gondolkodtam azon, hogy mégiscsak kéne valamit csinálni, akkor rájöttem, hogy nem másokért, hanem magamért, hogy egyáltalán én is visszatekinthessek, és visszanézhessem ezeket a felvételeket, meg visszagondolhassak arra, hogy mik voltak azok a jó pillanatok, mik azok, amik a mai napig izgalmasnak tűnőek, mi az, amire úgy emlékszem, hogy úristen, ez nagyon rossz volt, de amikor visszanézem, akkor lehet, hogy annyira nem is volt rossz. Tehát egy ilyen pillanatnyi megállás igazából, tehát most mondhattam volna már 2 évvel ezelőtt, hogy, mert ugye 94-ben volt a Saigon, és ugye így is belecsúsztunk a 25-be, mert olyan hosszas volt az egyeztetés, hogy mindenki ott tudjon lenni, akik nekem számítanak a színpadon, hogy 25-re átcsúsztunk januárra. Na, mondhattam volna, hogy aki mit tudtól számolom, mert hiszen az volt az első igazán nagy löket a pályámon 93-ban, csak még sem
énekeltem. Nem is emlékszem.
Igen, hát ezért nem onnan számolom, mert még te se erre emlékszel. A Ki mit tudon tatárdalokat énekeltem. Tatárdalokat.
Hát az meg hogy jött?
Hát ez úgy jött, hogy a Radnóti gimibe jártam, és valamelyik orosz órára bevittem egy gitárt, amit valakitől kaptam a családban, nem tudtam gitározni egyáltalán, csak gondoltam, hogy majd veszek egy húrkészletet, és valaki csak fölrakja nekem. Aha. És az egyik gyakorló tanár az ELTÉ-ről ott ült a hátsó sorba, és kérdezte, hogy te gitározol. Nem, de te úgy látom, hogy igen, akkor gyere, rakd föl a húrokat, és elkezdtünk beszélgetni, és két gyakorló tanárral megalakítottuk a Vodkov Glotku, vagyis Vodkát a torokba című örökérvényű orosz kocsmazenét játszó zenekart, és gyakorlatilag ez volt az első zenekar, amiben én benne voltam, és végül velük indultam a Ki mit tudon, és a tatárdalok úgy jöttek, hogy az egyikük, Bata Pisti, kapott egy lemezt, egy ilyen tatárdalokkal lemezt valahonnan, és lejátszott az egyik próbán, és én addig csak zongorista voltam, mert valahogy így nem derült ki rólam, hogy én énekelni is szeretek, és én zongoráztam a zenekarban. És akkor meghallottam ezeket a dalokat, és így hirtelen megvilágosodtam, hogy na, ezt én fogom énekelni, és így rám néztek, hogy te fogod, tehát hogy te szoktál énekelni, mondom, persze, hogy igazából én igazából ezt szeretném majd csinálni, és tényleg nagyon jól álltak nekem ezek a tatárdalok, és ezzel indultunk, aki mit tudon, és aztán ott bekértek tőlem fordítást, és hát fogalmunk nem volt, tehát hogy nagyjából ott volt oroszul, hogy nagyjából mit jelent, de azért ugye pontosan kellett lefordítatni, ezért anyukám talált egy tatár tanszéket valahol vidéken, És a professzor lefordította is azt a zsűritet, emlékszem, hogy Dunai Tamás, Szinetár Miklós, Petrovics Emil olvasták, hogy mi a francot is éneklek, és így felolvasták élőadásban, mert ezt már se hitt el akkor sem, hogy ez
nyilván
most
nem volt
is.
Egészen hibátlan a kiejtésed, hát de ezt valószínűleg hogy kevesen tudták itthon ellenőrizni. Úgyhogy, na, és akkor innen számítható. Az előbb mondtad, hogy ez a mindentől független. Ez kényszer, vagy azért ezt te akartad, mert ugye te hosszú ideig nem voltál, illetve hát ugye, ha akarom, már első éves korod után leléptél a színművészetéről, ugye elmentél Amerikába tanulni, meg némiképp ottan fellépni is, és aztán de hogy ugye aztán volt operaász fantomja, volt a Mozart, a Operett Színházban, több minden, később az Elfújta a szél, tehát alakulhatott volna ez úgy, hogy te valamelyik zenés társulathoz kötődsz, és tulajdonképpen hát szerepek többségét játszod, és aztán nem így alakult, hanem inkább lettél énekesnő, a magad gyerekműsorát csinálod, koncertjeit csinálod, azt időnként azért van, hogy előfordulsz még színházban.
Semmi sem volt direkt, mondhatnám, és ez nem úgy történt, hogy én ezt elhatároztam, hogy én már pedig én a független szférának egy jelentős előadó is szeretnék lenni, és az sem volt direkt, hogy én nem akarok társulathoz tartozni, mert akik velem életükben dolgoztak, azok tudják, hogy én csapatjátékos vagyok, tehát hogy nagyon megvan mindenről a véleményem, és nagyon, hogy mondjam, nagyon erős határozott ízlésvilágom van, tehát, hogy vannak bizonyos dolgok, amik nem mennek át rajtam, és van, amit meg imádok, és ezért vannak olyan alkotótársak, akikkel ugye nagyon könnyen megtalálom a közös hangot, és nagyon gyorsan. De tulajdonképpen én imádok csapatban dolgozni, tehát azt szeretem, amikor mindenki nagyon jól tudja, és tudjuk egymást inspirálni, tudunk egymással akár vitatkozni, és végül azért, hogy nagyon jó legyen végül az eredmény. Tehát, hogy ez nem egy ilyen tudatos dolog volt, és én nagyon szívesen tartoztam volna, például, amikor Szolnokon játszottam, emlékezhetsz rá, hogy az, hát nem, az Veszprém volt,
ja,
Szolnokon a Verebes Pista vitt le.
Az a Lucifer,
Show, és én azt imádtam, és imádtam a társulatot is, és azt gondolom...
Hát, mert bocsánat, a Verebes nyújtott neked segédkezett, amikor
hazajött.
Amerikából.
És ő vitt le Szolnokra, ahol a Vas Lajos volt az igazgató.
Igen.
És én azt gondolom, hogyha a Lajos ott maradt volna, aki engem tárt karokkal fogadott, nem csak ő, hanem az egész társulat, pedig azért ez nem feltétlenül van így egy vidéki összeszokott társulatnál, én azt hiszem, hogy ott maradtam volna.
Szóval, hogy a Verebes ugye hazajött, és vártad, hogy mindenki tátkarokkal az Amerikából megtért.
Nem teljesen, nem.
És nem így alakult, de
nem
tártkarokkal. Aki felkínálta vagy... ennek a címszerepét, anélkül, hogy nem kellett castingra elmenni, tehát azt mondta, hogy te. Ami nagyon nagy bizalom.
Igen, de hogy azért én nem úgy jöttem az Amerikából, hogy na, gyerekeket, itt van egy világsztár. De valami, elvégeztem egy külföldi iskolát, tök máshogy gondolkodom a színházról. Nem, hanem ellenkezőleg, hanem egy ilyen mély depresszióban voltam abban az időben, és pont, hogy nem tudtam, hogy ezt most hogy kell közölni. Hát, hogy hazajöttem. Tehát, hogy én meg azt gondoltam, hogy oda megyek, és majd akkor jövök haza, majd, ha világsztár lettem, de nem
aztán
bírtam.
Nem
bírtam olyan sokáig, tehát, hogy épp, hogy bekerültem volna a színész szakszervezetbe, rájöttem, hogy ez annyira nem nekem való, és nem rám van kitalálva, hogy inkább most jövök
már
el.
Mármint mi, hogy ez a sok casting, ahol meg sem mutathatod magadat, már énekelhetsz, mit tudom én.
Még az sem, mert ki azt képzeld el, hogy...
Alig néhány taktust.
Igen, de azt is meg lehet tanulni, tehát nekem nem a castingokkal volt a bajom, mert egyébként elég jól működtem a castingokon, tehát elég ügyes voltam, és meg is kaptam egy csomó mindent, például ugye a Jézus Krisztus Szupersztárban, ami olyan szerep volt,
ami... második szereposztásban
így van,
azért.
Így van, de ahhoz képest, hogy mondjuk az egész társulatban nem volt amerikaiakon kívül senki, tehát az európaiként bekerült. Ülni, az egy hatalmas dolog, és úgy, hogy még nem voltam a színész szakszervezet tagja, és ott ajánlották föl nekem. Tehát, hogy nem a castingokkal volt a bajom, hanem azzal a fajta színjátszással, amikor ugye 8-at kell egy héten eljátszani ugyanabból, akár éveken keresztül. Tehát ez a fajta gyári munkás szerepkör, ez miután ugye Superstar turnét lenyomtam, ami közel 3 hónap volt, és még nem is egy helyen, tehát annyi változatosság volt benne, hogy 3 különböző színházban játszottuk Pennsylvániában. Én 3 hónap után agyhalott voltam, tehát egyszerűen nem éreztem se művésznek magam, se embernek magam, se Mária Magdolnának, tehát hogy az egyszerűen vannak emberek, akiknek ez iszonyú jól megy, és akár tényleg mellette családjuk van, és este bemennek, mint bárki más, ledolgozza a melót, és hazamegy. Nekem valahogy se az éneklés, se a színjáték, a sose tartozott a letudós dolgok közé, vagy a gyári munkát. Tehát én sose szerettem volna olyan munkát, ami egy ilyen, ami ugyanaz minden nap. És szerintem ez az, amire ott rádöbbentem, hogy rám ez várna legeslegjobb esetben, és én ezért mentem ki, de nem így képzeltem, és akkor már inkább itthon megpróbálok izgalmas dolgokat csinálni, közben meg, hogy mondjam, itt lehet variálni a szerepeket, és nem minden este ugyanazt kell játszani.
Aha, jó, de hát azért tényleg nem fogadott át kalokkal a szakma, ezt hogy érted túl?
Ez egy ilyen kölcsönös dolog volt, tehát nem a szakma nem fogadott engem jól, mert tehát én most újjal mutogathatnék a szakmára, és főleg így visszagondolva, tehát hogy lehet, hogy akkor így értelmezted, amiket mondtam, de most már nem így érzem, tehát hogy ez két oldalú ez a történet. Tehát én fél évig nem jöttem ki a szobámból. Én hazamentem anyukámhoz, anyukám megfőzött nekem, kimosta a ruháimat, és én újra gyerek voltam, és
örült, hogy megint itthon van a pici lány.
Így van, és én újra itthon voltam, és én meg igazából talán a legjobb szó erre, hogy szégyeltem magam. Mások előtt, magam előtt,
ja,
és azt gondoltam...
Ja, szerencsét próbálni, és nem jártál
és
igazán
igen,
szerencsével.
Igen, tehát hogy úgy éltem meg, hogy nem történt meg az, amiért én kimentem, és ez mennyire kínos, és én nem mentem el emberek közé. És igazából ez az egész Verebes Pistás történet, ez úgy képzeld el, úgy alakult, hogy az első olyan nap, mondjuk fél év elteltével, amikor kimertem menni az utcára, és végig sétáltam a Nagymező utcán, ott a Komédiás környékén szembe jött velem a Verebes Pista, és azt kérdezte tőlem, hogy hát itthon vagy, hát igen, és mit csinálsz? Nem semmit. Jó, akkor lejössz velem Szolnokra, és te leszel Éva a Luci felsőben. Igen, így van.
Ez mert ezt ő is írta egyébként ezt a darabot.
Igen, ez így volt, és azt képzeld el, hogy még azt a fantasztikus szabadságot is megkaptam vele, hogy a Pista addigra csak az első felvonással lett kész, és amikor lementünk, és az olvasópróba volt, még nem volt kész a második felvonás, és elkezdtük próbálni, és ő közben írta a másodikat. És tulajdonképpen, és azt gondolom, hogyha ő itt ülne, ő is megerősítené ezt, hogy ezt már igazán rám írta. Tehát az első részben talán kevesebb dal volt, talán kevesebb különbség a karakterek között, a másodikra olyan úgy szétírta, hogy nekem legyen mit játszanom, teletömtett dalokkal, tehát annyira rám formálta, tehát öröm volt, tényleg egy jutalomjáték volt lemenni, és akkor az nekem azért volt rettentő jó lehetőség, mert azokat a színházigazgatókat, akik azt gondolták, hogy eltűntem, azokat én mind le tudtam hívni, hogy akkor gyertek, nézzetek meg, és onnantól indult el újra itthon a karrierem.
Aki rád ír annak tulajdonképpen, most azon kívül, jó legyen benne sok dal. De mit kell csinálni ahhoz, hogy az rád pont passzoljon?
Hát nekem az a jó, hogyha minél színesebb, és minél több karaktert meg lehet benne mutatni. Tehát tényleg, hát ugye ez a Luci felsó arról szólt, hogy az ember tragédiája a 20. századi Magyarország történelmén keresztül.
Mindez jó megzenésítve.
Így van, és akkor tulajdonképpen a Lucifer az Ádámot végigcipeli, és az Ádám ugye mindenhol talál egy a kornak az ideális nőjét, az voltam én, minden kornak éppen az aktuális nő ideája, és aztán sose jön össze. Tehát vagy az Éva hagyja ott, vagy szóval mindig történik valami, ami a történelem miatt nem jön ki jól. Tehát vagy elviszik az Évát munkaszolva, mit tudom én, táborba, mit tudom én, a 40-es évekbe, vagy kitelepítik az 50-es évek. Tehát mindig valami történik, ami miatt ők nem lehetnek egymásé, és hát ez nekem egy szuper visszatérő szerep volt, és hát nem tudom, ő nagyon jól látott engem, és nagyon szabadjára hagyott, amit én imádok. De Hát persze volt olyan rendezőm is, aki sokkal inkább megmondta nekem, hogy nem erre, hanem arra, és hozzáfűzöm, hogy Amerikában is így volt. Tehát nekem Amerikában ez sem annyira tetszett, hogy kicsit valamit aznap másikébb gondoltam, minden előadást nézett a rendezőasszisztens, és ha véletlenül nekem nem úgy állt a szemem, mint amúgy meg volt rendezve, akkor nekem szóltak utána, hogy nem úgy állt a szemem.
Jávori Ferenc fegye, mennyire szólt, ha nem úgy állt a szemed, mert ugye aztán egy időre a Budapest klezmerének énekese is lettél.
Hát ez is ehhez egyébként, ehhez az évhez kötődik, amikor hazajöttem, és ugyanúgy teljesen váratlanul ért, hogy ugyanúgy sétáltam valahol az utcán, és akkor már kezdtem magam összeszedni, és akkor egyszer csak azt mondta a fegye, hogy menjek a zenekarba.
De tehát megint ezért, az utcán találkoztál vele?
Ott nem találkoztam, hanem ott jött a telefon, hogy ő rám gondolt, meg minden is. Nekem azért volt ez fura, mert
érdemes
nem
ismert, sokat sétálni, azt hiszem.
Mi nem ismertük egymást igazán a fegyával, vagy tudtam, hogy ő kicsoda, meg azt tudtam, hogy van egy ilyen, hogy Budapest klezmerben, de szégyen szemre még életemben előtte nem voltam klezmer koncerten. Attól függetlenül, hogy én gyerekkoromban énekeltem jiddis dalokat, meg héber dalokat, de valahogy ugye én annyira a musical virágában éltem, és annyira ez volt a színház, és az operett, és a rock színház. Ez a vonal volt nekem izgalmas abban az időben, hogy én nem jártam klezmer koncertekre, és amikor a fölhívott a fegy, akkor pláne nekem ez rettentő sokkoló volt, mert hogy én nem ebben voltam. És akkor mondtam is a fegyenek, hogy én most ezen muszáj, hogy gondolkodjak, mert az, hogy én tudom, hogy mi az, hogy jiddis dalkincs, meg héber dallamok, az egy dolog, mert hogy gyerekkoromból rémlik, és hogy sok mindent ismerek, de hogy ezeket színpadon elénekeljem, hát nem gondoltam volna, hogy ez valaha egy színpadi dolog tud lenni részemről. Azt gondoltam, hogy én ezt otthon, meg akár a zsinagóga falai között ezt megélem, de nem gondoltam, hogy ez akár az előadó művészi pályafutásom része kéne, hogy legyen. De aztán persze igent mondtam, természetesen, és egy olyan 6 év következett, ahol tényleg fél Európát bejártuk, és rettentő sok sztorim van a zenekarral, és egy nagyon szép időszak. Hú, mit mondjak el, melyiket mondjam? Hát egyszer például képzeld el, hogy egy hónapot voltunk Hamburgban, és ott egy olyan teljesen, tehát a hamburgi, mert aki tudja, hogy mi az a réperbán, de talán nem tudom, hogy tudod, de régebben egy eléggé kételyes utca volt, egy vöröslámpás utca mondhatni, ma már a színházi utca, ott vannak a színházak. És ez a kettő között volt, tehát éppen úgy véget ért ez a hírhet, ott laktunk a réperbánon, és akkor onnan egyszer csak egy teljesen üres plac nyílt. Egy olyan plac, hogy nem értetted, hogy az egyik legértékesebb telek Hamburgban is, mégis nem építkeznek oda. Na mindegy, ott föl volt húzva egy sátorszínház, és ott játszottunk minden este. És akkor egy hónapon keresztül azért elég sok mindent csináltunk, például beiratkoztunk egy konditerembe, akkor oda jártunk a fél csapattal. És aztán egyszer megkérdeztem, hogy de hát figyeljetek, miért nem építettek ide egy rendes színházat? És akkor mesélték el, hogy azért nem, mert statikailag nem merik, mert a II. Világháborúban itt alatt egy labirintus volt a plac alatt, a nácik építették, ott volt az egyik fő bázisuk, és félnek, hogy esetleg, ha valamit ráépítenek, akkor beomlana. És az egésznek még a trúvája, és hát ez nem ennyire vicces történet amúgy, hogy mi ugye klezmer zenét játszottunk ennek a labirintusnak a legtetején egy hónapon keresztül. Szóval, de emellett nagyon sok más történet. Voltunk Moszkvában, majdnem elkésett az egész győri balett, mert mi Lenint akartuk megnézni Gazda Bencével, és kicsit azt gondoltuk, hogy átsuhanunk a Vörös téren, de kicsit nagyobb volt, mint gondoltuk.
Szóval, mert ez az a darab, amit a fegye írt, és abban
a klezmerben,
de a színpadon játszott.
Így van, úgy mentünk Moszkvába.
Mi volt ennek a címe?
Purim.
Ja, Purim, tényleg.
Ami most mindjárt jön is egyébként márciusban. Aha. Ugye ez egy ünnep. Igen, tehát úgy mentünk, hogy a Győri Balett, és akkor játszottunk egy néhány koncertet is. És amíg ők purimoztak, én vagy megnéztem, vagy elmentem a Borsolyba, vagy megnéztem Lenint. Szóval ez is egy...
Őt én is láttam valaha.
Szerintem hasonlóan néz ki manapság.
Gimnazista koromban, vagy első egyetemista, valami ilyesmi. Na figyelj, Nem mondtam a felkonfba, lehet, hogy kellett volna, hogy, és nem tudom, hogy pontosan mi ez a funkció, de most te tulajdonképpen a mazsihisznak, vagy a mi, a kultúrosa, vagy a, vagy a, tehát minden ilyen hú, de előadó művészeti tevékenység mellett, most te tulajdonképpen te szervezel programokat, akár a Dohany utcai zsinagógába, akár ugye több helyre is.
Művészeti vezető vagyok tulajdonképpen.
Művészeti vezető.
Ez egy kicsit több, mint a szervezés, vagy nem is a szervezés itt a fő tevékenységem, hanem talán egyfajta arculat kialakítása a művészeten keresztül, aminek az volna a lényege, hogy azok a fiatalok, akiket eddig talán nem annyira érdekelt a vallás, vagy nem jártak még zsinagógában, de a felmenőik közül... Hát van olyan, aki miatt érintettek lennének, és amúgy bejönnének, de csak úgy imádkozni nem fognak bejönni, azok is jöjjenek be. Úgyhogy ezért létrehoztam például három tematikus fesztivált, például Purim Fest, az, amit meséltem, hogy nem sokára lesz, meg utána a Pészák Fest, illetve most vagyunk túl a Hanuka Festen, ahol olyan előadók is előfordulnak, ahol persze más, akik máshol is játszanak természetesen. Tehát most például a Hanuka Festen Vecsei H. Miklóstól Kis Tibig előfordultak izgalmas előadók, és például akár a Kis Tibi koncertet említhetném, ahol szerintem sok olyan ember eljött, aki még soha életében nem járt a Rumba zsinagógában, és szerintem azért...
De hogy a rumbak is van, tehát dohány, rumbak, mit tartozik még hozzád?
Hát tulajdonképpen még a Goldmark terem is, ahol még olyan, azt most próbáljuk, hogy milyen élettel megtölteni. Tehát ugye a Goldmark teremnek van egy egészen különleges történelme, mert ugye azok a zsidó művészek, akik egy idő után már nem kaptak lehetőséget máshol játszani a 40-es
években. Ott még felléphettek.
Hogyne. Tehát sőt, opera előadások is voltak. Ugye ez az Omike, aminek egyébként az emlékét már a Fischer Iván felélesztette, és ugye ő tart koncerteket a Rumbakban egyébként már több éve. De hát azért ott most is szerintem nagyon izgalmas, progresszív teret lehet csinálni, úgyhogy ezen dolgozunk, és igazából ez egy nagyon-nagyon sokrétű munka, és nem csak a művészettel kapcsolatos, de én nagyon élvezem, mert azt gondolom, hogy most már több mint egy éve, majdnem másfél éve csinálom, amit csinálok, és azt gondolom, hogy elég sok jó dolgot sikerült összehozni, és most már talán kezdik így észrevenni az emberek, egyre többen jönnek, azt lehet mondani, hogy teltházakkal megyünk, nem mondom, hogy színház vagyunk, és nem is ez a cél, de ahhoz képest, hogy amikor elkezdtem, akkor még a művészek közül sokan mondták, hogy nem jártak még a Rumbakban, vagy akkor jártak a Rumbakban, amikor még romos állapotban volt.
De jó, szépen felújították.
Gyönyörű lett, igen.
De figyelj, és mondtad, hogy nem csak művészettel kapcsolatos, tehát te ilyen aláírás számlákat megcsinálsz, ilyen mindenféle ízét.
Nem én vagyok a pénzügyi vezető.
Jó, de hogy mi az, ami nem. Amit én nem tudtam rólad elképzelni, de tulajdonképpen legondolok, van egy saját könyv és lemez kiadódott, és mindenféle ilyen adminisztratív ízé van, azt úgy egyszer úgy meglesnélek, amikor ősz és ilyen papírok
között. Azt ne tudd meg. Egyébként az is segített sok mindenben, hogy én ugye 22-ben, azt hiszem 22-ben elkezdtem a Budapesti Gazdasági Egyetem külker szakán tanulni, ugye most júniusban fogok végezni kommunikáció és média tudomány szakon.
Hát és ugye, még doktorálni is fogsz? Dr. Bíró Eszter az EU, de komolyan.
Nem tervezem.
Van valami ilyen Dr. Bíró Eszter, nem is
van, tudtál.
Van, igen. Pszichiáterre talán vagy.
Így van, a hospice alapítványra ismerjük is egymást. Egyébként, tehát itt már mindenképpen ezzel a három év alatt így feszegettem a határaimat, mert azért belőlem azért sokan nem nézik, hogy én közgazdaságtan tanulok és egyebeket, és különböző gazdaságpszichológia és egyebek. És hát én is, amikor ezt elkezdtem, akkor azt gondoltam, hogy tök jó, hogy megdolgoztatom egy picit az agytekervényeimet, és egyébként így visszagondolva azt gondolom, hogy tök sokat tanultam, mert azért az elmúlt 30 évben tulajdonképpen, és azt lehet mondani, hogy egész eddig életemben csak is a művészi pályával foglalkoztam, és csak ezzel akartam foglalkozni. Tehát ezzel kapcsolatban tényleg százféle táncot tanultam, ilyen-olyan hangképzést tanultam, ilyen-olyan műfajt, beszédtechnikát, tehát mindent, ami ezzel kapcsolatos, de nem igazából nem igazán léptem ki a komfortzónámból. Tehát ez megtörtént az elmúlt években, és amúgy tökre élveztem végül, hogy kinyílt a szemem más dolgokra, és talán ez az előadó művészi munkámban is azért meglátszik.
És mindez van két gyerkőc, meg egy férj, aki véletlenül szakmabeli.
És véletlenül szintén se a férjed, zenész. De mindegy.
Ja, nem a férjed, ezt én mindig összekeverem, hogy nem házasodtak.
Nem, minek csak mondhatod, csak hogy
minek nekem kell őt, minek kell őt hívni?
A párom.
Párod? Aha.
Igen. Életem szerelme és egyebek.
Jó,
szerintem ez is szebb, mint hogy azt mondanám, hogy a férjem.
Ebben ilyen elhatározás volt, hogy hú, nem házasodtak össze.
Ez egy hosszabb történet, és ezt most nem fogom elmesélni.
Na jó, ugye úgy hívják, ezt is mindig összekeverem, hogy Fodó Sándor vagy Födő Sándor.
Födő Sándor.
Az a valódi neve. És a
de azért már 20 éve együtt élünk, úgyhogy már igazán megtanulhatnám.
Nem, és a másik meg a művész neve, nem?
Igen, de azóta már most már csak Födő Sándor.
Most már csak Födő igen. Sándor. Na jó, és akkor van úgy, hogy ő ír valamit, azt előadod mondjuk
hát a nem csak úgy van úgy.
Nem csak dalok, hanem akár ilyen hú, de nagyobb mű is.
Igen, hát nem csak van úgy, hanem azt hiszem, hogy múltkor így végig tekintettem a dalokon, és azt hiszem, hogy nagyjából 100 dalt már mindenképpen írt nekem. Tehát, hogy azért a 20 év alatt azért elég termékeny volt, és viszont nem csak nekem írt, de nekem nagyon
ez
sokat.
Ez hogy néz ki, hogy ő elvonul, és megírja, és azt mondja, hogy na, itten van, vagy te bemész ott, vagy eleve
nem mehetek
ott vagytok
be.
Egy szobába, és beleszólsz, hogy na, ez ilyen, akkor úgy fejezd be, hogy vagy nincs ilyen?
Tehát, tehát hogyha például a vers megzenésítés, vagy olyan szöveg, ami már előre megszületett, akkor azt ugye együtt választjuk ki, hogy egyáltalán aha. El fogom-e énekelni, vagy akarom-e, vagy én találom, nagyon sokszor én adom oda neki a szöveget, de a dalírás az nem, az egy teljesen privát, tehát engem nem enged be senki, sem mást. Olyan volt, hogy nem tetszett a dal, és olyan is volt, hogy finoman kellett nekem megmondani, nagyon dühös volt, akkor volt, mit tudom én, évfél, és mondtam, hogy jó, nem baj, majd holnap folytatod, és nagyon dühös volt, és visszament, és akkor hajnali kettőig írt egy olyat, amit az egyik sláger lett a például a gyereklemezeknek, hogy ő amúgy nem értett egyet, de aztán végül is tényleg írt egy jobbat, vagy nem is azt mondom, hogy jobbat, mert ő alapvetően ő soha nem ad olyat, ami ne lenne jó. Tehát ő egy bizonyos szint alatt nem ad oda a dalokat, vagy meg sem mutatja, hanem csak, hogy nekem, hogy én rám jobb, vagy nekem jobb előadásmódban, vagy jobban tudok a közönséghez szólni azzal a refrénnel.
Ugye a gyerek előadás, a gyereklemez, sőt a gyerekkönyv, az lett végül is a fő profilod.
Hát az lehet mondani, hogy az elmúlt, ugye most már 13 éve énekelek gyerekeknek, tehát hogy ez egy nagyon erős oldalam már vált, ami nem így indult, tehát én nem gondoltam volna, hogy én gyerekeknek fogok énekelni, mert hogy korábban egyáltalán soha, egyszer beugrottam egy előadásba New Yorkban, egy gyerek előadásba, és akkor nagyon elcsodálkoztam, hogy hát ezek a gyerekek beszélgetnek, meg zajunknak, meg szóval nem úgy van, hogy mindenki csöndben van, és engem hallgat, tehát fura volt, de ez egy beugrás volt, és azt gondoltam, hogy na ennyi volt, aztán kész, és ez az egész úgy jött, hogy gyerekeink lettek. Egyébként szerintem, hogyha ez nem így történt volna, akkor a mai napig nem énekelnék gyerekeknek, és akkor kezdtem azt megérteni, hogy mennyire fontos ennek a korosztálynak jó zenét mutatni. Tehát azért van az, hogy akárhova megyünk, most is egyébként éppen készítjük az új gyereklemezt, ami majd áprilisban jelenik meg, és most is úgy készülünk a lemezbemutató koncertre is, hogy az Operáz gyerekkórusa ott lesz, Holó Aurél ott lesz, tehát minimum nem tudom hány Kossuth Díjas meg, és nem azért, mert így válogatom össze, hogy akkor most X Kossuth Díjas legyen a színpadon, meg Y kórus, hanem egyszerűen abban gondolkodunk, hogy jó legyen. Na most valószínűleg nem fogok rosszabb zenészeket hívni a gyereklemezre, sőt biztos, mint a bármilyen más lemezeimre. Most például kiderült, hogy Borlai Gergő, aki éppen a világ 10 legjobb dobosa között van, ő fogja dobolni a lemezt Los Angelesből, ahol most elég borzasztó állapotok vannak.
Mármint hogy Los Angelesben?
Most éppen ott van. Hát mert ő Barcelonában él egyébként, de Los Angelesben dolgozik éppen, és ott fogja földobolni. Tehát, hogy igazából mi tök ugyanúgy készítjük a gyereklemezeket is, mint a simát. Igazából szerintem egy különbség van a kettő között, hogy a felnőtteket nem akarom megénekeltetni, vagy nem mindig. A másik pedig az, hogy a gyerekekhez próbálok humorosan hozzászólni. Tehát most is van például olyan dal, amire hát talán elmondhatom már, mert már fölkértem, és el is vállalta Dés Lászlót, fölkértük egy dalra, mert egyszerűen azt hallottuk, hogy neki kell játszani. És egyébként, hogyha nem az volna a szövege ilyen humoros, kedves gyerekekhez szóló, akkor ez bármilyen más felnőtteknek szóló lemezre is felkerülhetne ez a dal. De visszatérve az eredeti részéhez, hogy nem gondolom azt, hogy én most nekem a fő profilom, azt gondolom, hogy a fél életem valóban erről szól, hiszen tévésorozatot csinálunk a gyerekeknek, most már 23 résznél tartok az Időmanó kalandjaival. A másik oldalon viszont azt gondolom, hogy a Hannával, a Szenes Hanna életéről szóló darab, vagy a Káddissal olyan drámai megszólalásaim vannak, hogy azt gondolom, hogy a Hanna az életem legfontosabb alakítása. És talán a legjobb szövegkönyv is, amit sikerült összehozni, és rettentő büszke vagyok rá, és ez például, én nem tudom egy csomó olyan dologhoz hozzáhasonlítani, amiket csak úgy eljátszottam.
Ugye Szenes Hannát itthon még mindig viszonylag kevesen ismerik, holott hát Izraelben úgy tudom, hogy az egyik dala az tulajdonképpen ilyen második himnusznak számít. Arról nevezetes, hogy tulajdonképpen hazajött a vészkorszakban, amikor nem kellett volna. Izraelben ért talán?
A Palesztinában, igen, akkor még igen.
És hazajött, hogy embereket mentsen, és hát aztán mártírhalált halt.
Igen, hát egyrészt a történetet szerettem volna megismertetni, másrészt pedig szerettem volna egy olyan alternatívát ennek a történetnek, ami még nem volt. Tehát volt ebből már zenés darab, volt ebből már film, volt dokumentumfilm. Mi, amit szerettünk volna Vider Kristóffal, aki ugye nem csak rendezte, de a partnerem is ebben az előadásban, egy olyan magán a naplóján alapuló, és azt gondolom, hogy a dokumentumokat és a történelmi hátteret is figyelembe vevő korrajzot mutatni, hogy ha vegyük azt, hogy egy középiskolás beül, akkor kinyíljon a szeme arra, hogy ez akkor hogy volt, de semmiképpen sem porosan, és hogy mondjam, annak a kornak a jelmezében, és tehát, hogy nem egy ilyen, tehát egy olyan figurát szerettünk volna csinálni, aki abban a korban van, de átélhető mai szemmel is. Én bízom benne, hogy sikerült egyébként, és talán azért is gondolom, hogy eléggé sikerült, mert hogy független előadás, és igazából most már ugye több mint két éve játsszuk ilyen-olyan körülmények között, és idén abszolút ez a célom, hogy eljussunk vidékre, minél több helyre, és elsősorban fiatalokhoz ezzel az előadással.
Na hát akkor jó 30 éves jubileumot, és előre a 40. 50. irányában, no meg a Kossuth díj irányában. Ja, köszönöm, hogy
jöttél. Elég rendben, csak egy jászai, mert ez még nem sikerült. Köszönöm szépen!
Miró Eszter volt a művészbejáró vendége. Folytatjuk a kritikai rovatommal.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal, így a Szignál után. Először beszélek Kemény Henrikről, aki ugye Kossuth díjas bábművész volt, és hát egy imádnivaló fazon volt. Tudják, ő volt az, aki Vitéz Lászlót is alakította, na meg a Süsű mozgatója volt, meg ugye Haka, Peszi, Maki, Furfangos, Frigyes, tehát a tévében is voltak mindenféle ilyen alakításai, és ő belenőtt ebbe. Tehát édesapja is már vásári bábjátékos volt, ő maga is már 6 évesen, már mint Henrik, kezdett játszani a Népligeti bábszínházukban, és hát aztán jöttek ugye mindenféle vészterhes idők, sajnos a papa nem jött vissza a munkaszolgálatról, és Henrik testvérét, Mátyást pedig elvitték Málenny Kíj robotra, és akkor ő maga pedig hát egyedül tartotta a frontot, és játszotta Népligetben, amíg a testvére ki nem szabadult, akkor ő is beszállt. Őt már sokan ugye nem látták játszani, hiszen hát amikor felszámolták a Népligeti Wurschlit, akkor ugye az ő bábszínházukat is a földdel tették egyenlővé, Az érdekes történet, hogy éjjel biciklin mentették a bábokat, mert hát ugye azok is odavesztek volna, és akkor a neves festőművész Bálint Endre lakására, meg Jakovics József, aki akkor a Bábszínháznak volt a műveinek a vezetője, kerültek ezek a bábok, és ott vészelték át ezt az időszakot. Akkor Hendrik maga is már a bábműhelyben dolgozott, aztán hát ott lett színész, amíg újra nem önállósította magát, és akkor megint Vitéz Lászlóval járta az országot. Mátyás akkor már nem játszott neki, nagyon nagy sok volt a papa is, meg hát ugye, hogy felszámolták a bábszínházukat, de még sokáig ott volt a paraván mögött, és a kellékek föladásában, bábok föladásában mindenfélében segítette Henriket. Ugye ez a Vitéz László hát egy ilyen tulajdonképpen halhatatlan hős, aki, ha úgy veszük, nagyon agresszív, hát hiszen a palacsinta sütőjével, azaz, ahogy ő mondja, a dégy nagymamucikája Báli legyezőjével püföli az ördögöket, és bizony agyon gyilkolásza őket. Ugye fából van a fejük, és az jó hangosan koppan, és amikor üti őket. Tehát tulajdonképpen egy gyilkos, ami, ha azt veszem, borzasztó, de ezt a Henrik valami olyan hihetetlen humorral és játékossággal csinálta, hogy ezzel röhögni kellett, és tulajdonképpen egy kicsit ilyen szabadság himnuszává is vált ez az előadás, tehát ugye maga a vásári bábjátékos is szabad, hiszen nem feltétlenül kötődik egy helyhez. Ha mond valami olyat, ami nem tetszik a cenzúrának, odébb lehet állni. És végül is ez a Vitéz László is, aki kicsit, hát hogy mondjam, a huszárnak, kicsit a bohócnak a keveréke, hát egy rém szabad ember, aki imád kajálni, ebből is van egy rakat poén, meg ugye félrehalt dolgokat, bizonyos dolgokat szándékosan félre is ért. Hát Henrik ennek áldozta az életét, aki járt a lakásában, és én szerencsére többször, az láthatta, hogy vagy tapasztalhatta, hogy már a bejárati ajtón is csak így oldalazva lehetett bemenni, mert ott is a plafonig felstószolva álltak mindenféle cuccok, paraván darabok, kellékek, ez az amaz, tehát az egész lakása, egy Vörösmarty utcában lakott, 6. kerületben tulajdonképpen hát egy raktár volt. Nekem nagyon nagy élményem volt vele, hogy a Drezdai Bábvilág Fesztiválon volt egy ilyen hatalmas pavilon, amiben csak vásári bábjátékosok léphettek föl, és akkor vacakolt a szíve. Tehát tulajdonképpen az orvos eltiltotta a fellépéstől, és azt mondta, hogy ez nem lehet, hogy ő itt ne lépjen föl, és akkor beállt a paravánja mellé egy mentőautó, lejátszotta az előadást, majd miután lejátszotta, az autóba bepakolták, és hát elrobogott vele a kórházba, aztán szerencsére kiderült, hogy nincs komolyabb baj, és rá jellemző módon, amikor kiengedték, akkor bukfenceket hányt a kórház udvarán, ha úgy tetszik, mint Vitéz László fityiszt mutatott a bajnak, a világnak, és élt tovább boldogan. Élete vége felé már sokat betegeskedett, gyakran lelemondott előadásokat. Ha az ember felhívta, akkor ilyen elhalló hangon szólt bele a telefonba, aztán amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor megint ilyen telivérré vált a hangja, és megint ott volt benne ez a gyerekes, kölykös, kamaszos vidámság és teltség. Szóval, hogy én nagyon-nagyon bírtam őt, magát is, és hát azt is, amit csinált. Tovább él azért, tehát például talán Pály János, aki a leggyakrabban, meg talán a legjobban is játszik még Vitéz Lászlót, ő amúgy a Kaposvári Bábszínháznak az igazgatója. Egy koncertről, Budapesti Fesztivál zenekar, és hát Fischer Iván vezényletével volt a Mendelssohn-nak az E-moll hegedű versenye, meg hát Mahlernek talán a legnépszerűbb az 5. szimfóniája, és előtte egy abszolút kedvesség, hogy azt nem tudom, tudják-e, de Fischer Iván el is mesélte, ugye ő szeret azért beszélni a koncertjein egy idő óta, akár utána is, majd még erről mondok pár szót. Tehát, hogy elmesélte, hogy ugye van az általunk ismert Mendelssohn, a Félix, és volt neki egy lány, testvére Fanni, aki hát ugyanolyan tehetséges volt. Csak hát ugye abban az időben ott hát az még olyan szokatlan volt, hogy egy női zenekar, egy női zeneszerző, és hát nem fogadták el a kiadók, de ebből nem csináltak ugyet, mert hogy a Félix a Fanni műveit is a saját neve alatt beadta a kiadóknak, és akkor így megjelent, de ettől kezdve tulajdonképpen a mai napig nem lehet egészen szétszálazni, hogy mit írt Fanni, és mit írt Félix, de azt tudjuk, hogy írt Kerti dalok címen egy ciklust, és hát, hogy a mindenben benne lévő fesztiválzenekar tagjai képesek voltak úgy kezdeni ezt a hangverset, hogy ők, tehát maguk a muzsikusok elénekeltek egy dalt, és utána következett a Mendelssohn hegedű verseny, ami hát kicsit olyan, mint egy mese, tehát hogy azért ez egy nagyon-nagyon kedves darab, és utána, a szünet után ugye jött a Mahler, ami hát dur bele, hát ő aztán egy meglehetősen feszült, exaltált zenekar volt, ha úgy tetszik, meg előlegezte akár ebben az 5. szimfóniában is a 20. századot, tehát hogy ebbe aztán van minden tragédia, gyász, győzelem, zaklatottság, egy hihetetlen érzelmi amplitúdó csapongás, amit hát egészen revelatív módon játszott a Budapesti Fesztiválzenekar. Amúgy is sokan mondják, hogy hát ugye Fischer Ivánt akár Mahler professzornak is lehetne tartani, mert hát az egyik kedvenc zeneszerző, és meglehetősen jól is vezényli. No, Miskolcon jártam, több előadást is láttam, most beszélek például a Csókos asszonyról, ami Czerkovics Béla, én nagyon szeretem ezt az operettet, sőt volt egy ilyen 20 kötetes kis operat, történeti könyvsorozat CD mellékletén, abban például én írtam pont a Csókos asszon. Megjelenítő az akkor nyüzsgő, forrongó, abszolút városi asodásában kiteljesedő Budapestet, ugye a rengeteg nagyon izgalmas éjszakai lokálnak a lenyomata is megjelenik a második felvonásban, és hát nagyon jó figurák, fazonok vannak benne. Ugye a Miskolci Nemzeti remekül tud zenés darabokat játszani, azért is, mert több vidéki színházzal ellentétben megőrzött minden. Tehát nem eresztette szélnek se a tánckarát, se a kórusát, se a zenekarát, tehát mindenből van saját, és ez nagyon fontos, mert így remekül ki tud állítani zenés produkciókat. Szőcs Artúr rendezte az előadást, aki szokott is ilyen zenés darabokat játszani, sőt, hát ő maga Tarkpataki Báró, ugye, hát aki egy ilyen idősödő úr, aki megperzselődik egy fiatal primadonnától, nagy színészek szokták alakítani, például Darvas Iván, Benedek Miklós is játszották. Kicsit nekem furcsa a Szőcs, mert még nem messze nem olyan korú, tehát nyugodtan összejöhetne a Katókával, meg hát olyan varkocsba van kötve, hátra a haja, az azért ebbe az alapvetően hát hagyományos operett előadásba nem illik, de nagyon megjelenik a nyüzsi, a kórus, ugye Czerkovics nem hercegekről, grófokról írt, ez az Egyszembáró van, aki arisztokrata, amúgy hát a Józsefváros népe. Ott van, a Mándivá mondja, hogy az ezerszer áldott Józsefváros, na azért nem úgy van, mint Mándinál, hanem hogy tulajdonképpen egy kicsit persze a műfajnak megfelelően idealizálva, tehát hogy azért nem málóak a vakolatok, hogy azok a ruhák abszolút szépen vasaltak, gondosan kikeményítettek, senki nem érzi úgy, hogy a szegénység az agyon nyomja őt. Rózsa Krisztián Dorozsmai Pista, Baranyai Éva Katóka, ugye Bon Viván és Primadonna, akik között persze mindenféle konfliktus támad, és na-na, hogy aztán elrendeződik Ferencesi Kristóf és Zwicker Lilla, a táncos komikus és a szubret, és ugye van a jellegzetes figura Salat Lehel, aki Kubaneka, a Hentes onnan a Józsefvárosból, Eperesi Erika Hunyadi, aki hát ugye ráhajt, és Cser Ádám vezényel, aki zeneileg mindig egészen kiválóan karbantart produkciókat. Azt nem állítom, hogy ez most egy olyan hú, de zenés előadás, ami gyakori Miskolcon, hogy utána hosszan állva tapsolnak és ünnepelnek a nézők, de a színészek is szeretik ezt az előadást, meg a közönség is. Ellenben azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanitt Miskolcon látott Ludas Matyi, amit egyébként szintén szeretnek a gyerekek, de nincs rendben. Van egy meglehetősen kusza szövegkönyve, és bár ez is zenés produkció, Rab Viki írta a zenéjét, ami nem is lenne rossz, de nem tudom elfogadni, hogy Magnóról szól, tehát amikor a színháznak van saját zenekara, akkor miért adunk a gyerekeknek kevesebbet, mint a felnőtteknek, tehát akkor miért nincs? Miért nincs egy zenekar? A színészek áldozatos munkával teszik amúgy a dolgukat. A Farkas Sándor, Ludas Matyi, az anyja Már Ági, Keresztes Sándor pedig Döbrögi. Tehát lemegy az előadás, nézhető. Nincs vele nagy baj, de azért ez alattam marad messze a miskolci nemzeti átlagos, meglehetősen jó színvonalának. És akkor a budapesti nemzetinek a Szalome előadásáról, ugye ez nem az opera, amit többen ismernek valószínűleg, mint az Oscar Wilde prózáját, ami ezúttal egy erőteljes képi látvánnyal is párosul, és vendégrendezővel, Diana Dobreva rendezte a produkciót. Nekem kicsit túl is rendezte, tehát én nem vagyok oda az olyan előadásokért, ahol annyira határozott a rendezői koncepció, hogy a színészek egy jelentős részét csak a koncepcióban egy pontnak érzem, de nem érzem azt, hogy igazából játszanának. Itt is van egyébként egy elég elős zenei hatás, és hát azért megjelenik ez a sokak által ismert bibliai történet, ugye, amiben Szalóme, hát azért, hogy táncol Heródesnek, hát tulajdonképpen Johannának hívják ebben a verzióban, hát követeli a fejét, aki ugye hát nem volt hajlandó arra, hogy vele hát férfi és nő viszonyba lépjen. Heródes Trilzsolt, ő egy kicsit azért, tehát őnek is sikerül azért játszania. Tehát ő azért megjelenít egy olyan uralkodót, aki hát elég öntörvényű, aki amúgy hát diktatórikus is, és nem akarja ezt a lefejezést, de hát miután megesküdött a végén, már nem tud mit tenni, de hát nagyon megbánja. Heródiács Szűcs Nelli, Johannán Berettyán Sándor, és hát itt is meglehetősen jó néhányan vannak a színpadon. Tehát az egészből kikerekedik egy ilyen összművészeti produkció, amit tulajdonképpen jó nézni, azt nem állítom, hogy engem megrendített, de egy nagyon komoly munkával létrehozott érdekes előadás. Hát akkor tulajdonképpen ennyi fért a mai művész bejáróba. Horváth Ádám ült a hangpult mögött, Laj Viktória kezelte a kamerákat, én változatlanul Bóta Gábor vagyok, hallgassák meg a híreket, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.